Folytatódik a Hordó Minta, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk második részében a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják. Kovács András István kérdezte Zilai Zoltánt.
Válasszuk már ketté, könyörgöm, válasszuk ketté a borpiacot. Nem lehet egy mércével mérni azt a borpiaci igényt, amit a hétköznapok bora képvisel, azzal, amit a Michelin csillagos éttermek borkínálatának bor iránti elvárásai. Ez két külön univerzum, és két eltérő, minimum két részre kell így osztani a borpiacot és a bor ágazatot is. És akkor, amikor a Biancáról beszélünk, akkor azokat a egyébként más helyzetben dicséretes, hogy a minőség, meg terméskorlátozás, meg garantál, meg szóval sorolhatod nagyon sok szép nemes jelzőt, amit kell a jó és értékes drága borok mellett felhozni, az nem erről szól. A Bianca az arról szól, hogy versenyképes áron lehessen a nagy áruházban megvenni, akár nagyobb mennyiségben is, vagy napról napra egy olyan bort, aminek tiszta az íze, jó az illata, szomjatolt, jól esik elfogyasztani, és kifizethető ára van a magyar keresetek mellett is. És képesek megvenni, és mondok még egy nagyon fontosat, ezt válaszza a fogyasztó, és nem a behozott import olasz bort. Ahol egyébként 40 tonnát termelnek, meg 30 tonnát termelnek hektáronként, és annak az önköltsége egy kiló szőlőnek nyilván töredéke ahhoz a fajtához, amiből csak 8 tonnát termelünk, vagy csak 6 tonnát termelünk hektáronként. Hát ötszörös hozamból nyilván ötöde ár lesz az önköltség az alapanyagnak. Nyilván a piacon, a polcon is sokkal olcsóbb lesz a nagy tömegben termelt bor, és ezen a piaci területen a fogyasztók az áron belül nézik a kínálatot. Tehát lemondani arról, hogy mert Magyarország lehet nagyon jó, értékes, különleges minőségű borokat készíteni, ezért mondjuk le arról, hogy a hétköznapok egyszerborát is itthon állítsuk elő, hát a legnagyobb ostobaság lenne. Igenis bőtermű, nagy hozamra képes fajtákkal, és nem Bianca néven jelenik az meg, vagy egyszer megjelenik egy valami alföldi fehérként, vagy akár egy balatoni borként, vagy bármilyen borként jelenjen meg, és versenyképes áron legyen a hétköznapok bora jól elérhető, korrekt minőségben, adózottan, egyébként nem hamisítottan, adózottan. Hát ez a cél. Ezeket összekeverni a különleges minőségű borok piacával nem szabad. Az a legnagyobb baj. És ha ezt megtesszük, mert ilyen kezdeményezések vannak egyébként, én ettől nagyon óvom a szakmát, mert hogyha a fogyasztóknál tapasztalható nagyon pozitív patriotizmus, hogy magyart keresi, az nem fog örökké fönnmaradni, különösen akkor nem, hogyha a hétköznapokban majd leszoktatjuk róla. Tehát ha nem tudunk magyar bort a hétköznapokban a magyar fogyasztó asztalára tenni, mondom, jó minőségben, versenyképes áron, akkor át fog szokni majd az importborra, mert azok meg tudják ezt tenni. Ott érdekes, nem probléma, Olaszországban nem probléma, hogy vannak filléres áruborok, csak nekünk probléma, hogy nálunk vannak filléres áruboraink esetleg, nem tudom miért. Majd át fognak szokni szépen a fogyasztók a külföldi bor, és ha már külföldi boron szocializálódik, nevelődik, mert közben azt fogyasztja, akkor lehet, hogy az a patriotizmus is alább hagy, ami egyébként kell ahhoz, hogy most versenyképesen és büszkén a csúcsborokat a magyar éttermekbe kínáljuk, és a magyar fogyasztók a magyar borokat keresik, mert a magyar fogyasztó ma még nagyon helyesen, remélem marad ez a helyzet, a magyar bor preferálja. 10 magyar fogyasztó közül 8-9 számára a magyar bor a legfontosabb.
És akkor ennek fényében mutassuk be egy kicsit a hallgatóknak, hogy akkor milyen bort is ad ez a Bianca nevű szőlőfajta, és mit kell róla tudni.
Hát ez egy viszonylag új magyar fajta, és elég, ahogy mondtam, bőtermű, savtartalmát tekintve egy közepes savtartalmú, nem kemény karakterű borta, tehát egy harmonikus savtartalmú bor, és egy pici kis illatosság is, rekes fajta karaktere van, ennyien illatos bort ad. Most nagyon beazonosítani, hogy milyen ízekhez hasonlítsuk, ezt majd a sommelier kollégák megteszik, de egy nagyon tiszta, nagyon korrekt jó bort ad a Bianca, és termeszten is nagyon jó, tehát nagy termésbiztonsággal termelhető, sokkal kevesebbszer kell permetezni, ilyen rezisztenciája van. Ettől a termésmennyiségen túl, ettől még olcsóbb az előállítása, mert a növényvédelem nagyon tetemes költséget jelent a szőlőtermesztésben.
A 60-as években keresztezéssel létrehozott magyar viszonylag új szőlőfajta. A keresztező, nemesítő szakemberek Csirmazia József és Öreznai László egri kutatók voltak. Kifejezetten fagy és téltűrőek, tehát a földi borvidéken nem véletlenül telepítették nagy mennyiségben, mert ott a sík területeken a téli fagyveszély az jelentős, tehát ezekkel jól ellenálló. A vízhiányra, szaszályra is jól reagál, tehát ezeket is viszonylag jól tűri, és az egyik legrezisztensebb szőlőfajta, tehát a Peronospora poralis harmadkártevőire, gombakártevőire kifejezetten ellenálló. Tehát, ahogy említettem, egy évben csak kétszer-háromszor muszáj nehezebb évjáratokban permetezni, még más fajtákat előfordul, hogy 6-szor-8-szor is permetezni szükséges.
A Bianca szőlőfajta kapcsán szóba kerültek az importborok, jelesül ugye az Olaszországból beérkező olcsó, nagyon olcsó borok, amelyek hát a piac legalsó szegmensében vagy legalsó szegmenseiben hát időn elég veszélyes módon szorították ki a magyar termékeket. Az utóbbi években elég sokat hallottunk erről a problémáról, most talán egy kicsit kevesebbet. Ez annak köszönhető, már mint hogy kevesebbet hallunk róla, hogy már nem probléma a probléma, és nem jönnek az olcsó olasz borok, vagy ugyanúgy jönnek, csak valahogy már megszokta a piac, és próbál együtt élni vele.
Ha jól tudom, akkor a statisztikai kimutatások szerint azért az elmúlt 1-2 évben csökkent a behozott olasz importbor mennyisége. Ennek részben piaci, tehát természetes piaci okai vannak, hogy a magyar kínálat, magyar árak, a magyar borárak jobban föl tudták venni a versenyt ezzel a kínálattal, de vannak adminisztratív okai is, voltak olyan piacot védő intézkedések a hegyközségek nemzeti tanácsának kezdeményezésére tavaly, amelyek egy rövid időre gázat is vetettek, lelassították ezeket az import törekvéseket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez az érték csökkent. Tehát mindenképpen van egy csökkenő tendencia, de mondom, igazából egy szabad európai piacon és ezen belül borpiacon belül nagyon megkülönböztetéssel, adminisztrációval, bürokráciával nem nagyon lehet megakadályozni, nem is helyes. Talán tehát ilyen protekcionista lépéseket nem nagyon enged az Európai Unió, ezért kell piaci eszközökkel, és hát ezektől sem kell félni, ezt hangsúlyozom, hogy ezek a bőtermű fajták, és azok a vidéken, ahol ez megvan a technológia, a szőlőtermesztési technológia, ezek az eszközök a kezünkben van. Hát ezekkel élni kell. Egyébként nem csak az Alföldnek feladata, hanem sok kiváló, viszont nagyobb területű magyar borvidék van, a Mátrai borvidék, vagy a Tokaj-hegyalja borvidék, ahol azért sok bor készül, és nem feltétlenül a borvidék elnevezéssel kerül a piacra. Hát bőtermű fajtákkal, ezek nagyon jó igényes talajadottságú területek is vannak, ahol igenis nagy hozammal lehet bort előállítani, vagy szőlőt termelni, és aztán bort előállítani. Ezeken a helyeken is én azt gondolom, hogy sokkal jobban kéne foglalkozni a hétköznapok borával, és ha ezeket megtermeli a termelő, szőlőtermelő minél több géppel, minél hatékonyabban, ehhez lenne fontos, hogy a szőlészet után a borászati technológia is egy intenzívebb és egy nagyobb kapacitásra képes háttérrel, akár ilyen értékesítő termelő pincészetek, szövegezeti pincészetekkel kéne, hogy megerősödjön. Tehát én a magam részéről nagyon úgy gondolom, hogy a magyar borászatnak ezt az olcsó bor kínálatát azt pinceszövekezetekkel kellene megteremteni, mert kis volumenben nem lehet versenyképes áron nagy volument előállítani. Ehhez nagyobb üzemek kellenek, de ez egyéni tőke nem áll rendelkezésre, tehát ezt összefogásban volna értemes megcsinálni, és így lehetne versenyképes terméket előállítani. És van még egy hozadéka egy ilyen szövetkezésnek, hogy ma sajnos ketté válik a szőlőpiac a borpiactól, ami természetellenes. Tehát ugye sokan csak szőlőt termesztenek, eladják a szőlőpiacon, ami egyébként egy ilyen virtuális piac, hiszen a szőlő nem végtermék. Hát a szőlő piaci ára az akkor attól függ, hogy a bort, ami abból készül, mennyire lehet eladni. Tehát van egy tényleges, létező, valóságos borpiac, fogyasztókkal, árakkal, reális, valóságos árakkal, és van egy ettől ehhez hol közelítőhöl eltávolodó virtuális szőlő piaci ár, ami hol jó a termelőnek, a szőlőtermesztőnek, hol nem jó, de külön mozog a kettő, és ez egy nagyon komoly, nagyon nehezen kezelhető, szinte nem is kezelhető probléma. Még hogyha lennének értékesítő szövetkezetek, akkor ezeknek a tulajdonosai lennének a szőlőtermelők. Ha összefogásban ezek a megtermelt szőlők, ezek bekerülnek ezekbe a szövetkezetekbe, ott nem a szőlőt veszik meg, nem is
fizetik ki azonnal a szőlőt, hanem elkészül a bor, a létező borpiacon az értékesül, a tényleges ellenértéke piaci körülmények között befolyik a pinceszövekhez is, abból vissza lehet osztani, hogy szépen mennyibe kerül akkor, mennyi jut abból a valóságos bevételből, a valóságos piacon szerzett valóságos bevételből, mennyi jut a szőlőre. Tehát ebbe az irányba kéne elmozdulni, ez egészen biztos.
Hogyha alacsony árról, tehát borpiacról beszélünk, és alacsony áru borokról itt a bőtermő fajták kapcsán, akkor ez konkrétan mekkora összeget jelent egyrészt, tehát polci áron, és milyen kiszerelést, mert ugye ez is elég nagy probléma, hogy legyen PET palack, ne legyen, tűnjön el a piacról, mert korszerűtlen környezetet terheli, stb. A bor minősége szempontjából sem a legjobb, még ebben az alsó kategóriában sem, de akkor, hogy a magnum palack, 2 literes palack, 1,5 literes palack, bag in box, hogyan kerüljön az olcsó bor piacra, milyen kiszerelésben, és ez milyen árat jelent mondjuk 0,75 és palack ára számítva optimális esetben?
Hát most ezeket az árakat a piac határozza meg. A csomagolásra válaszolok szívesebben. Nyilván egy olcsó bornál a csomagolásnak is olcsónak kell lenni, és ilyen szempontból nem árfelhajtó erővel bírnia, de szakmailag jónak kell lenni. A PET palackosat én is azt gondolom, hogy elég méltatlan, tehát és minőségileg sem jó, mert kerülhet reakcióba tősen meleg állapotban napon a palackkal, a bentartott bor öregedhet, tehát nem megnyugtató abban tartani a bort. A palackos kiszerelés lehet jó, egyébként ennek még a legköltséghatékonyabb, hogyha visszatérő palack van, tehát betétdíjas palack van, és ezt fel lehet újítani, el lehet mosni, és újra beletölteni a bort, ez szakmailag tökéletes, és költségben is még a legkevésbé drága, tehát ennek egy rendszert kell kialakítani, és akkor, ha ez kellő számban, kellő mértékben a piacon bevezetik a termelők, akkor ez lehet jó út, és kellő egységesítéssel, tehát hogy hasonló palackok alkalmazásával. Ez lehet egy borvidéknek, egy szakmának is lehet egy feladata, hogy ilyen lépéseket tegyen. A másik egyébként Európában is nagyon elterjedt, nálunk még egyelőre pici idegenkedés van, de mindenkit ezúton is a rádió hullámhosszain bátorítok, hogy a úgynevezett bag-in-boxos, tehát ilyen kartondobozban, de egy zacskóban vagy gyakorlatilag a bor. Az egy fantasztikusan jó csomagolási módszer. Nyilván nem hónapokra eltenni a bort és abban érlelni, mert nem erről szól, hanem a néhány hónapos időtartamra ebben a bort tartani azért nagyon jó, mert ennyi idő alatt ez tökéletesen oxigéntől elzártan és jó állapotban megőrzi a bort számunkra, illetve a fogyasztónak azért nagyon jók ezek a bag-in-boxos csomagolások, mert még azoknak is tökéletes lehetőséget nyújt, akik csak naponta csak 1 decibort isznak. Vagy csak 2 decibort isznak meg, egy nyugdíjas házaspár lehet, hogy naponta csak 2x1 deciliter bort fogyaszt el, lehet, hogy megér nekik megvenni egy 3 literes bag-in-boxos kiszerelést, mert egy kis csap van rajta, azt ha megnyomjuk, akkor abból ki lehet adagolni a 2x1 deciliter bort, az a vákum, ami keletkezik bor kifolyását követően, az összehúzza az acskot, tehát nem lép a helyére levegő, tehát mindig egy tele zacskóból lehet kiüríteni, tehát sosem oxidálódik, sosem fertőződhet, tehát tökéletes állapotban az utolsó pohárbor is egy hónap vagy 6 hét múlva is ugyanolyan állapotban jön ki ebből az acskóból a kis csapon keresztül, mint az első pohár. Tehát nem véletlen Franciaországban is akkor kezdték ezt a csomagolást nagyon megszeretni a fogyasztók, amikor nem azt mondták, hogy az vegye, aki sokat iszik, hanem amikor azt kezdték el kommunikálni, hogy az vegye, aki csak keveset iszik naponta, vagy fogyaszt a borból, mert így lehet garantáltan megőrizni a minőségét a bornak, bontott állapotban is. Tehát ez szerintem szakmailag egy nagyon jó és árban is egy nagyon versenyképes csomagolási módszer, meg kell próbálni lebontani ezeket a fogyasztói előítéleteket, ehhez kéne közösségi bormarketing, és akkor sokan mondták ezt a riportokban, mint én, akkor szerintem az emberek hozzáfordulnak, mert szakmailag nagyon indokolt, nagyon jó csomagolás.
Zilai Zoltánt, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is köszönöm figyelmüket, az Inforádió bormagazinját és Farkas Dávidot hallották.